Ezúttal is nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Ez itt az Örök Élet Felvidéki Podcast 20. november 14-i adása. És ezúttal is az érdekes, hogy az érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélget Tokár Géza és két társam.
Balla Gábor.
És Kés László.
Sziasztok!
Nem tudom, Laci van abban van?
Nagy valószínűséggel meglátjuk, hogyha elveszik, akkor ez egy paranormális tevékenység lesz, de erről később mindent a maga sorrendjében. Először ugyanis igazából egy kicsit egy olyan témáról akartunk beszélni, amikor elkezdtünk egyáltalán gondolkodni azon, hogy mi vihetné el ezt a mai podcastot, ami hát a hivatalos névhasználatot illeti. Gondoltuk ezt elsősorban azért, mert belegondolva abban, hogy éppen mi történik a világban, illetve hogy milyen botrányok vannak, milyen fejlemények vannak, hát volt néhány olyan eset, vagy néhány olyan ügy, aminek gyakorlatilag az volt a folyamánya, hogy valaki nem használhatta úgy a nevét, ahogy akarja. Ugye nem olyan régen, hát nagyjából egy fél hónapja megjelent például egy olyan cikk, a 444.hu-n, ami a magyar hatóságoknak a névhasználati gyakorlatát fejtegette. Egy olyan kisfiúról, akit a szülei Medivnek akartak nevezni. Mediv az egy Warcraft karakternév, hogyha jól tudom, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. És hát szegény kisfiú gyakorlatilag ott maradt egy egyszerű névvel, ami lehet, hogy Sanyika. Mindez azért, mert a magyar hatóságoknak van egy nagyon, hát nem feltétlenül furcsa, de Magyarországon mindenképpen sajátosan működő nyelvhasználati gyakorlata, azaz azokat a neveket regisztrálják be, és azokat a neveket engedik használni, amelyek rajta vannak egyfajta ilyen központi regiszterben. Nektek hogy is hívják a kis fiaitokat, kis gyerekeiteket?
Hát nekem van egy Kristóf fiam és egy Sára lányom.
Aha, és Laci neked?
Richardnak.
Richard. Ezek ugye nagyon, nagyon szokványos nevek. Amikor gondolkodtatok ezen a névválasztáson, akkor nem fordult meg a fejetekben esetleg, hogy valami nagyon-nagyon furcsa nevet adtok a gyerekeknek?
Laci?
Mint nem szerettünk volna olyan nevet, amit azért nem nagyon elterjedt, de relatíve ismert. Szóval nem olyat, hogy ha valaki meghallja, akkor nem is biztos, hogy tudja, hogy ez egy név. Hanem olyan, hogy... De azért névként működik. Tehát ismerik, használják. És az se baj, hogy vannak valamilyen pozitív emberekhez köthető kapcsolatai. Hát ugyanezben a névben vannak ismertebb emberek, esetleg barátok. Konkrétan Richardom nincsen, de...
Oroszlán szívű Richard.
Ebben az irányba gondolkodtam kicsit.
Uh-huh. Ez ugrott be rögtön nekem is amúgy oroszlán szívű Richard.
Hát még mindig jobb, mint harmadik Richard.
Nálunk is különben, igazából nálunk, hát voltak így mindkettőnknek ilyen preferenciája, hogy milyen neveket választanánk a gyerekeknek. Igazából olyan név választásra törekedtem, ami szlovákul is és magyarul is megállja a helyét, és egyik nyelven sem a leggyakoribb nem divat név. Hát Magyarországon úgymond ez sikerült, vagy pontosabban a szlovákiai viszonylatban ez sikerült, Magyarországon annyira nem, mert ott több a Kristóf, mint Szlovákiában. De a Sára se egy nagyon gyakori a szlovák nyelvválasztás vagy névválasztáskor, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezen a szinten sikerült. És még másik fontos szempont volt a Kristóf névnél, hogy ne lehessen könnyen becézni, mert retteltesen rühellem, hogyha becézve van valaki, úgyhogy én ezt nem szeretem, és nem is akartam, hogy a fiamat is valaki becézze.
És becézi valaki?
Nem, mert egyszerűen túl hosszan szól, Kristófka, az már egyszerűen nyelvgazdaságilag nem egy jól működő formula, úgyhogy inkább akkor Kristófot ejt mindenki.
Az Sári, vagy Sára?
Hát igazából már erőltetem mindenkire a Sárát, egyszerűen akkor úgy el is szokott róla a rokonságot, Sárinak hívja. Úgyhogy hogy én nagyon-nagyon kicsinyítés, meg ilyen becenevek ellen vagyok.
És így meg visszatérnék tényleg neveknek így a alapjaihoz. Szerintetek egyáltalán, hogyha egy el kéne mondani, mire jó a név? Vagy mi is az? Lehet, hogy ez egy hülye hangzik ez a kérdés. Vagy miért adunk neveket az embereknek? És milyen neveket kellene adnunk az embereknek?
Hát még se hívhatják.
Példa, hogy voltak ketten, találtak egy nagyon, nagyon jó nevet, mégiscsak azért egy komoly varázslóról van szó, szóval nem úgy akárkit.
Igen, egy főrendű varázsló, ugye, az úgy nem akármi.
Igen, és egyszerűen nem adhatták ezt a nevet a gyereküknek, ami így külsőn így kívülről nézve lehet ilyen vicces is, hogy haha, hogy milyen nevet akartak adni, de hogyha másik irányból nézem az egészet, aki ahhoz, hogy nekem megtilts, hogy milyen nevet adok a gyerekemnek. Miért ne adhatnák olyan nevet, amit szeretnék? És akkor
jó ízlésből.
A másik kérdés, hogy mi is az a név? Hogy ha csak annyi, hogy ezen a néven szólítok valakit, az tényleg lehetne akármi. Valamit jelent, akkor szintén mégis a jobb nevet, mint egy ilyen hatalmas varázsló neve. Hogy sokan hogy önnél nálunk is felmerült, hogy valamennyire használják a nevet, mint egy ilyen...
Sors meghatározó?
Igen, igen, hogy valami, amit szeretnének adni a gyereknek, tehát...
No man is no man, ugye?
Tehát olyan nevet adnak, amilyen irányba szeretnék az életét befolyásolni. Amire szintén nagyon jó ez a fővárásló név, mert tényleg nehéz elképzelni komolyabb előmenetelt, mint valami nagyon hasonlót. Ennek ellenére... Meg... Szóval ebből az irányból így mit szóltak hozzá, hogy egyáltalán szerint számotokra mit jelent egy név? Vagy hogy mi a különbség, ha megkérdik tőled, hogy milyen neved, vagy hogy különbség a két kérdés között?
Hát nem tudom, tehát hogy világok rombolójának is hívhatnám akár a gyerekemet, ez tény, de soha nem gondoltam még abba bele, hogy ez egy ilyen központi szerepet játszhat ilyenkor. Nem tudom, hogy a Gábor hogy van vele, de tehát, hogy én gyerekemnél szintén valami hasonló lenne a preferencia, hogy lehetőleg ne nevessék ki az iskolában, vagy ne induljon hátrányban az életben, abból adódva, hogy az óviban valakinek szokatlan és furcsa lesz.
Igen, igen, ez szempont volt nálam is, hogy egyszerűen mindkét nemzetnek könnyen a szájára álljon az illető neve. Másrésztről oké, hogy sokkal nagyobb esélye van a valakinek aztán érvényesülni, úgymond, hogyha valamilyen egzotikus neve van neki, mert tegyük fel, nem gyakori, és ezáltal is sokkal hamarabb az emberek emlékezetében marad valakinek a neve. De attól függetlenül én mondjuk rám meglepődnék, ha valakit az említett fővarázsló nevén említenék, mert egyszer nem is tudnám besorolni, hogy ez most lány vagy fiú. Mondjuk engem az is zavar, hogy Amerikában a névadás sokkal szabadabb ilyen szinten, és mondjuk rá általában fiúnak szánt neveket lányokra is használnak. Engem az mondjuk a meglep. És zavar is.
Jó, de a névnek elméletileg az az egyik funkció, hogy megkülönböztesse az embereket.
Ja.
Mindezőbb neveket használunk, annál inkább meg lehet különböztetni az embereket. Ha van 300 név, és azt adjuk mindenkinek, vagy van 1500 név, és azt adjuk mindenkinek, az azért nem ugyanaz.
Igen, de valamilyen szinten nem tudom, akkor miért nem vagyunk egy valamilyen, én nem is tudom, MZ per X nevezetű személyek, stb. És ennek a mutációi és a permutációi. És akkor teljesen egyedi lenne mindenki, mert akkor egy név se ismétlődne.
Ez tök jó lenne.
Másrészt meg a medév bizonyos szempontból egy létező név, mert egy magyar fordításban is létező regényben szerepel, mint létező név. Ez első eset, hogy egy regényből egy nevet beveszünk.
Jó, hát persze, rengeteg példa van annak idején, ugye hát a tünde. A tündér szóból alakult ki, és senki nem vitatta, hogy ez most ez miért ilyen, miért ne fura név, és egyszerűen mindenki elfogadta, hogy ez így van, és kész.
Lehet, hogyha
Igazából a tímmel is ilyen, hogyha jól emlékszem rá, hogy azt is jókaimor találtak ki annól még.
Pontosan épp akartam mondani, lehet, hogyha jókai World of Warcraft regényeket írt volna. Akkor most nem megy is itt volna.
Hát akkor ez lehet, hogy a World of Warcraft mérszit kvalitásairól tanúskodik, vagy azok hiányáról az akadémia szemében.
Illetve mi az, hogy ez egy neveket a másikból nem, de még itt visszakapcsolódva a említett Gábor által említett amerikai nevekre, beütött eszembe, hogy például a, ott vannak ezek a tipikus indián nevek, amik ilyen valamilyen leíró dolgok, vagy állatokkal kapcsolatos, mit tudom én, híres, itt volt a híres ülőbika.
Lyukasgumi.
Például, igen. És ezzel kapcsolatban eszembe jutott a neveknek a különböző nyelveken való használata. Tehát amennyiben, tehát van egy név, aminek van egy értelme, maradjunk ennél az ülőbikánál, és azt angolok angolul használják, mi magyarok magyarul használjuk. De valójában ugyanarról a névről van szó, mert ott valójában fontosabb a névnek az értelme, mint maga a szónak a hangzása. Tehát ha én így hívom, hogy ülőbika, valójában a tényleges nevét használom. Viszont ugyanez miért nincs meg a általunk használt nevek között, és mikor
egységet
teszünk például a... Nem, nincs, mert például a Géza, és a, hát te konkrétan, jól tudom, akkor magyarosítottad a nevet a születésed után, és ezt megváltoztattad Gézára, nem?
Igen, tök jó érzés volt.
Miközben a két név ugyanaz? Hogyha ebből indulunk ki. Hát... A névnek a lényege ugyanaz, csak két különböző nyelven van. Tehát nem tudom, mennyire érthető, hogy ez a párhuzama azokkal a nevekkel, amiknek van értelme. Tehát például miért nem magyarosítottad a Tokárt Esztergályosra?
Uh-huh. Értem a dilemmát. És ez tényleg egy nagyon jó elméleti kérdés, de úgy igazából, tehát, hogy a szokási jogon kívül, meg a szokásunkon kívül úgy más értelmes választ furcsa módon nem nagyon tudok ráadni.
Szerinted a Géza és a Géza az két különböző név?
Hát szerintem lehet két különböző, tehát, hogy az, hogy a szlovákban kodifikálták a Gézát, az nem feltétlenül egy egyedi dolog, hiszen ugye rengeteg olyan név van, aminek az alakja az igazából népességről népességre változik. Tehát én mondjuk angolul Christian, az magyarul Krisztián. Sőt, ez azért érdekes, mert mondjuk a dán királyokat, akiket ugyanígy hívtak, azokat ugye keresztény névnek kodifikálták. Kiskoromban, amikor olvastam a történelmi könyvet, sokáig nem is tudtam, hogy kik ezek a keresztélyek ott arrafelé és Skandináviában, és hogy az milyen furcsa név. Ezt nem tartom különösebb problémának ilyen szempontból. Erre vonatkozott a kérdés. Tessék még egyszer?
Tokáron nem gondolkoztál, hogy azt is lefordítod.
Nem feltétlenül, de aki nincs megelégedve a vezeték nevével, azt szerintem simán magyarosíthat, és erre voltak már korábban kvázi hasonló jellegű példák. Tehát ugye, hogyha valaki elkezdte magyarosítani a neveit több hullámban.
Sőt, voltak, le is fordítottak neveket például. Azt hiszem, hogy a Győző is így jött létre Viktorból például.
Igen, a Viktor és a Győző az egy egészen jó példa.
Ugyanakkor a Viktor megjelent a magyar nyelvben, mint... És valójában már két különböző névről beszélünk most.
Uh-huh. Hát igen. Alapjában véve igen.
Nem tudom, én igazából azon, hogy a jelenleg is legtöbbször, leggyakrabban használt keresztnevek azok ugye legtöbb bibliai, vagy pedig valami hasonló mitológiai mondavilágból származó, és ott értelmet adó nevekből származó, jelentésekből származik. Úgyhogy azért is mondtam azt, hogy van értelme azoknak a neveknek, és végül is teljesen mindegy, hogy melyik formáját használjuk. Én mondjuk rá teljesen meg vagyok elégedve a Gabriel kifejezéssel is, és nem zavar, hogyha valaki Gabrielnek hív, és őt szeretem, és érdekesebbnek tartom, hogyha használhatom mindenfelé is. Úgyhogy nekem ezzel tényleg mondjuk rá személy szerint nincs gondom.
Gabriel, az a magyarban is létező név.
Így van, de igazából Gáborként használják attól függetlenül.
És még így erről eszembe jutott itt az angol száz nevekről, hogy ott, ott sokkal könnyebben használják például a hivatalos formában a beceneveket. Ha már így, akkor például Bill Clintonnál, a Bill, ahol a Vilmosnak a rövidítése. És mi ez, mit szólnátok itt nálunk?
Hát igazából ez félig-meddig elterjedt. Ugye mondjuk, hogyha azt mondom, hogy Törőcsik Mari, mint színésznő, akit mindenki úgy hív. Amúgy Bill Clinton, ezt most nagyon gyorsan rágugliztam, hogy William Jefferson Clinton hivatalosan, csak mindenki Billként ismeri. Uh-huh. Ami egy váratlan csavar.
Hát igen, ott több nevet is szoknak adni.
Nem tudom, mondjuk rá, szerintem azért ez fontos szempont lehetett, gondolom, a különböző állami szervek részéről, hogy a Medvig névnél nem biztos, hogy el tud valaki dönteni azt, hogy most ez fiú vagy lány név.
Hát vannak olyan nevek, hogy én sem tudom eldönteni.
Hát volt annó egy Fradika, ugye, akit úgy neveztek el Magyarországon.
Igen, igen.
Na most azon gondolkodok, hogy a fiú volt vagy lány.
Szerintem lány volt.
És a lánynak. Engedélyezték.
Engedték, engedélyezték, igen. Hogy pontosan mire hivatkozva, az jó kérdés. Hát egyszerűen csak engedélyezték. Azt hiszem, hogy Fredika 18 éves, most néztem utána itt a hivatalos kis legendáriumban. Úgyhogy igen, ez egy teljesen létező és legitim név.
Hát ez érdekes. Még kicsit ezekhez a beszélő nevekhez visszatérve, mint amit például tipikusan nálunk ilyen indián neveknek hívnak. Ehhez mit szóltak, hogy egyrészt, hogy eleve egy olyan nevet adni gyereknek, aminek van valami sokkal konkrétabb jelentése. Másrészt, hogy jól tudom, ezeket a neveket később is szokják adni, szóval nem közvetlenül a születés után.
Hát igen, jogos, mert...
Várnak egy kicsit, és akkor amilyen formában elindul a gyerek fejlődés, akkor kap egy olyan nevet, aminek mindenképpen több értelme van, mint a párnapos újszülöttet elnevezni valamiről, ami lehet, hogy nem is vonatkozik rá.
Nem csak ez, de ez nem ilyen gender dolog, hogy majd dönts el, hogy fiú akar lenni egy nál, hanem úgy gondolod, hogy most ez ilyen Zolisan fejlődik, vagy Tomisan fejlődik a fiú?
Mondjuk Zoli és Tomi nem, de mondjuk olyan nevek, aminek van jelentése, akár előbb említett Győző, az már belefér. Mert mondjuk ellenkező esetben nem hiszem, hogy vesztesnek neveznék el.
Vagy esetleg valakit szerénkének neveznek, ugye, és akkor ez kapásból nem is biztos, hogy az lesz belőle.
Például.
Érdekes, mondjuk rá szerintem vannak érdekes kombinációk, főleg amikor olyan esetben, amikor a vezetéknév is már valamilyen értelem magyar számára érthető, és akkor így neveznek el valakit Mark Virágnak például, vagy valami ilyesmi. Szóval ez teljesen bejön.
Hát vannak ilyen érdekes nevek, igen.
Ti nem gondoltad, hogy Kristóf egy poénre veszed, és keresel olyan nevet, ami valahogy viccesen hangzik a Ballával együtt?
Igen, gondolkoztam rajta, hogy valami, nem tudom, szó elejé alliterációban, meg mit tudom én, valami jó rímeljen, de nem tudom, aztán valahogy ezt is nehezen ültettem át a feleségemnél, úgyhogy ő is más nevet akart, hogy...
Balla villő, vagy valami hasonló lett.
Nem megyek most ebbe bele. Na jó, visszatérve a dolgokhoz, szóval most akkor... Igazából én összefoglalva a saját álláspontomat, én nem vagyok híve ennek a radikális névváltoztatása, vagy pontosabban a névadásoknak, és nem úgy gondolom, hogy amikor elolvastam ezt a hírt, akkor igazából így a lelkem én arra bajlottam, hát minek találgatnak olyan nevekkel, amik nem elfogadottak, úgyhogy elég konzervatív szempontot képviselek ebből a dologból.
Én sokkal nyitottam, hogy gondolom ez érezhető is volt abból, amit mondtam eddig.
Hát én pedig azt mondom, hogy én alapjában nyitott vagyok, viszont ne legyen Medivh, mert Medivh egy nem megfelelő név. Ez az én cenzor listámon és fekete listámon nem megy át.
Egyszerűen szerintem az azért hozzájárul az, hogy oké, legyen egy különleges nem a gyereknek, de bele kell gondolni, hogy tényleg a gyerekkorban a csoporttársai, sorstársai hogyan fognak rátekinteni, nem lesz-e gúnytárgya, ahogy a Géza is összefoglalta, úgyhogy szerintem ilyen szempontokat is figyelembe kell venni, amikor azt a gyermeket valahogy elnevezzük. És
a második keresztnévnek, például József Medivh, vagy Ferenc Medivh.
Igen, de nyugodt lehetsz benne, hogyha ez lesz a neve, ha ez lesz a neve, lehet, hogy otthon így fogják hívni, de minden hivatalos érintkezésben, vagy valahol, ahol komolyabban úgy érzi, hogy meg kell mutatni magát, ezt a Medivet nem fogja említeni. És lehet, hogy csak a legközelebb baráti köre, vagy pedig éppen a felesége, a közvetlen az esküvő, vagy milyen lendőben a feleség közvetlen az esküvő előtt tudja meg, hogy Jézus Mária, mi is a neved, és ezt soha nem mondtad, és szerintem valamiképpen kiteszik ezeket a gyerekeket, valamilyen céltáblát akasztanak így a nyakukba. Nem mondom, hogy ez jó, de jelenleg attól függetlenül így szerintem így állnak hozzá a legtöbb esetben.
Mit tenni, kettő az egyrányban győztek itt a bigott emberek. Ebben a vitában a felvilágosult névválasztás hívei közepette. De azért, Laci, mondd el nekem még egy zárásként, hogyha már a témánál vagyunk, hogy a következő kisgyerekeddel fogsz csinálni valami hasonló ilyen névválasztási procedúrát, és ha igen, akkor hogy fogod majd hívni?
Még nem, meg ezen nem gondolkodtunk.
De biztosan valami álomneved, amit úgy ráragasztanál szívesen valakire, hogyha hagynák, aztán nem biztos, hogy hagyják.
Nem, én alapvetően nem... Nem szeretnék én neked, mint én támogatom, hogy mindenki választasson olyan nevet, amit akar, de én személy szerint nem szeretnék nagyon elszállt neveket használni.
Hogy mit nem szeretnél?
Nagyon elszállt neveket használni.
Aha. Én mondjuk, ha tudtam volna előre, mondjuk, hogy megmondta volna valaki így előre, hogy neked 4 fiad lesz, akkor az biztos, hogy Máté, Márk, Lukács, János lesz minden. Szóval így akkor biztos, hogy evangelista, valami ilyesmit biztos, hogy bekerül a dologba.
Leonardo, Raffaello, Donatello.
Akar.
És ilyenkor nem féltek attól, hogyha felsorakoznak egymás mellett a gyerekek, és megszégyenítik őket nyilvánosan.
Nem, ez nem, szerintem ez pont nem, de a tetszett mondjuk rá a visszajövőbe, mert ugye ott volt, hogy a főszereplő a Doki, aztán a kedvenc írójáról nevezte a két gyerekét, egyik volt Verne, másik meg Gyula. Úgyhogy...
Ja, a Verne azért ott is necces.
Hát igen. Kit verne, ugye?
Szót.
De látjátok, például Verne Gyulasz, az is szintén csak lefordították ezt a nevet, és valójában lehet használni, mint szinonímát.
Na, én csak az már név magyarosítás, nem névátírás, tehát ilyen értelemben az kicsit más.
De hogy... Nem magyarosított, mert neki megmaradt a neve, csak másképp hívjuk.
Hát azért hívjuk másként.
Hogy megváltoztatod a nevét hivatalosan. Nem?
Hát nem hivatalosan, hát a anyakönyvben továbbra is Jules Verne van, csak a 19. század végén, a 20. század elején egész egyszerűen az akkori magyar névhasználati gyakorlat az olyan volt, hogy magyarosítottak minden külföldi nevet. Szóval de mondjuk...
Csak ilyen pár név maradt meg, ahol amire ugye emlékszünk, és így magyarul használjuk, nem? Hát tényleg ez olyan gyakori volt?
Hát jó kérdés, hát például konkrétan ugye Karl May az szintén nagyon sokáig May Károly volt a magyar köznyelben, hogyha jól tudom.
Igen, igen.
Igen, konkrétan ez a kettő nekem is eszembe jutott, de nagyon folytatni nem tudnám ezt a sort.
Hát nem biztos, hogy ebben a sorba illeszkedik, de például a királynevek. Tehát, hogy mondjuk Erzsébet királynőt mondunk Elizabeth királynő helyett, vagy Károly királyt mondjuk, ugye, mondunk ugye Juan Carlos helyett, és így tovább, és így tovább. Ez szerintem ennek a csökevénye.
Uh-huh.
Hát, ha majd megint lesznek királyaink, akkor újra visszatérhetünk ez a szokáshoz.
Érdekes lesz.
Minden valószínűség szerint.
Mivel, hogy ilyen késő éjszakában nyúlik ez a beszélgetésünk, és ez az ablakon, a tetőtéri ablakon beragyog a Superhold. Nem tudom, érzitek a hatását? Vagy tegnap este is állítólag fent volt az égen, és jelenleg állítólag azt olvastam alól, hogy 18 év múlva lesz megint csak lehetőség megtekinteni ilyen nagy méretű és ilyen fényesen ragyogó holdat.
Én olvastam, hogy mindenféle zöldséget olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ez okozta mostani földrengéseket, meg ilyesmit.
Hát már ez okozta biztos.
Új-Zélandiak biztos megmondanak, hogy így van.
Én voltunk kint, láttuk, és jól néz ki.
Szerintem annyira nem látványosan nagy. Viszont teszem hozzá, hogy a Teddy Holtól én mindig féltem, mikor kicsi voltam, mert akkor jöttek a farkas emberek, meg teljesen irracionálisan elkezdtem félni attól, hogy a falu közepén, ahol lakunk, oda beszabadul egy yeti, meg hasonló dolgok. Azért ezek veszélyes ügyek.
Hát igen, és ugye a holtak is ilyenkor aztán valahogy körútra indulnak, nem tudom mi oknál fog a pont a Teddy Holtnál, hogy jobban lássanak, vagy nem tudom miért, de valahogy ehhez kapcsolódott hozzá mindenféle babona és hiedelem. És ennek kapcsán akartam föltenni azt a kérdést is, hogy mennyire hisztek ti, oké, hogy vallásra még nem nagyon tértünk ki ezekben az adásokban, de attól függetlenül most egy kicsit elkanyarodva a spiritualizmus felé, hisztek-e a szellemvilágban, vagy valamiképpen az, hogy paranormális tevékenységek jelen vannak-e a világunkban?
Hát azért nem konkrétan a vallás témája szerintem, hogy ki miben hisz. Én nagyon eléggé sok olyan embert láttam, aki úgy hívőnek mondja magát, és teljesen jó elfér mellette az, hogy megnézi a horoszkópját minden hétvégén, őszintén. Szóval szerintem ez két kicsit különböző dolog. Viszont...
Nem mondom, ez a két dolog, hisz mindeket ide természet feletti bevaló hitről szól.
Lehet, hogy abban való hitről szól, de alapjában véve, hogy az két összeegyeztethetetlen dolog, mármint hogy elvileg. Úgyhogy szerint, tehát hogy én a természet fölöttiben való hitet nem tartom klasszikus hitnek egy olyan értelemben, hogy a Pantheonnal meg a világ összefüggéseivel, hogy valamilyen módon ez összhangban lenne. Szóval szerintem ez nem hit, hanem egy másik fajta ilyen, úgymond, tehát pontosabban nem vallás, hanem maximum hit abban, hogy léteznek földön kívüliek, vagy létezik a csillagok állása, ami ránk valamilyen módon jól hat, vagy rosszul.
Szóval, hogyha valaki hisz, akkor teljesen mindegy, szóval valaki hívő, akkor mindegy, ugye, hogy most abban hisz, hogy van-e föld, van-e mennyi spokol, és illetve vannak-e UFO-k, stb.
Nem tudom, erre mondjuk kíváncsi vagyok, hogy van-e valami összefüggés, tehát hogy mondjuk, tehát hogy van-e valami kapcsolata akár ezotéria és a hit között, vagy akár hogyha valaki elkezd egy dologban hinni, akkor könnyebben kezd el hinni másféle dolgokban is. Ezt nem igazán látom én bizonyítottnak, de lehet, hogy megnéznék erről egy felmérést. Én minden esetre én teljes mértékben irigylem azokat, akik őszintén és szívből tudnak hinni, mármint hogy vallásosak, mert az egy kicsit ilyen úgymond bizalom a világban, és kiegyensúlyozottságot hoz magával. Még ugyanezt mondjuk a összeesküvés elmélet hívőkre pont, hogy nem mondanám el. Tehát azok az emberek mindenek csak nem kiegyensúlyozottak, és nem gondolják úgy, hogy van mögöttük egy világfilozófia, hanem éppen, hogy nagyon idegesek, és minden bokorban látnak egy chemtrail ügynököt, ahogy permetezik.
Igen. És akkor a kérdés arra rányul, hogy hisztek-e a szellemekben?
Nem, viszont kiskoromban nagyon féltem tőlük, attól függetlenül, hogy tudtam, hogy nincsenek.
Én valamelyik nap elkezdtem, rakattam rá egy ilyen YouTube csatornára, ahol úgymond paranormális tevékenységek CCTV-n, az ipari kamerákon, stb. Megörökített jeleneteit lehetett látni. Borzogtam egy-két órát, hogy itt végignéztem ezt, azt, és akkor úgy gondoltam, hogy megélhetett ez a téma, mondom, ez érdekes lehet esetleg beszélt ki témaként, hogy kire milyen hatással van látott-e már valami olyasmit, vagy tapasztalta valami olyasmit, ami egy kicsit megingatta ezt a tudományos, két lábbal állok a földön hozzáállását a dolgokhoz, és egy kicsit megengedte, megengedőebben bánta aztán ilyen én nem is tudom, úgymond idéző a bizonyítékok láttán.
Kézem, amit elmondta tömören, szóval én is csak annyit mondanék, hogy nem hiszek ilyen dolgokba egyáltalán.
Mondjuk...
Egy kicsit se.
Igen? Nem, én igazából az érdekes, és most ez kicsit szintén a paranormális tevékenységekre, meg a hitre kötődik rá, hogy ugye ez úgy a korszellemmel kicsit csavarodik. Tehát én például emlékszek arra, hogy mikor kicsi voltam, hát kicsi, tehát olyan mondjuk egy 10-12 éves, akkor Magyarországon reneszánszokat élték a UFO magazinok, volt belőle ugye kettő is, színes UFO, meg az UFO magazin. A színes UFO az ilyen szebb, jobb minőségű papírra volt nyomtatva több képpel, a UFO magazin az ilyen puritánabb. Ezt azért tudom, mert a komáromi nyomdában nyomtatták mindkettőt, és mindig hoztak nekünk a ott dolgozó ismerőseink egy csomót. Szóval nekem van egy nagyon komoly színes UFO gyűjteményem. De egy szó, mint száz, ugye, tehát abban az időben ez nagyon divat volt, és minden bokorban ott volt egy manipulált kép az UFO-król. Most meg valahogy, hogy mindenkinek okostelefonja van, és egyébként egészen jó kis kamerái, most valahogy nem nagyon látni őket az égen.
Igen, és pont erre időszakra akartam rákötni aztán, hogy a Erich von Däniken féle áltudományt, szóval amikor is ezt a vonalat meglovagolva, ezt a hullámot meglovagolom, jöttek elő mindenféle múltbéli UFO látogatások, amiben mindenféle több értelmű, vagy valami illusztrációkat szántak űrhajósoknak, véltek felfedezni, hogy ott a síremlékeken már űrhajókat mutattak, stb.
Igen, de rég olvastam egy tudományos értekezést a NASCAR vonalakról például.
Ja. Ezért mai napig megvannak ezek, szóval nem... UFO magazin, nem tudom, hogy létezik-e, de valami alternatívai biztosan, és az internet meg már ilyen hülyeségeknek.
Táptalajod érdekes módon, mintha lenne egy újabb generációs ilyen összeesküvés, amiatt hullám, ami úgy kiveszelíti a hagyományos UFO hívőket, vagy nem annyira vannak előtérben. Szóval gondolok itt például arra, ugye, hogy mondjuk a chemtrail az egy abszolút aktuális és nagyon, nagyon gyakori dolog. Még relatív gyakran találkozok még a gyíkemberes elmélettel is például, de a klasszikus UFO-kkal, mondjuk hogy is volt a kis szürkék és a magas szőkék?
Igen. Astarserán.
És Astarserán, amivel ugye ki volt dekerálva az összes kollégium közeli oszlop, tehát hogy ilyenekkel meg például már alig.
De ha azt veszed, hogy a UFO az azért annak akkoriban ugye felröppent ez az egész hisztéria dolog körül, és a mai napig még mindig jelennek meg újabb és újabb sci-fik, illetve horrorok, amik ezt a témát dolgoznak fel. Szóval attól függetlenül, hogy lehet, hogy is mondom, a tudományossága így elavul, de azért még mindig ott lappang, és még mindig visszatér hozzá az ember. Annak idején is rettenetesen sok színes UFO-t olvastam, és nem mertem aludni lámpa nélkül.
Szerintem ez egy nagyon jó téma, és akár egy-két külön adást is megérdemelne. Én még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy amely Géza itt említette a szürkéket, hogy nem tudom, tudjátok, hogy a magyar irodalomban milyen gyakran szerepelnek.
Nem.
És konkrétan van egy ilyen weboldal, aminek az a címe a szürkék.tumblr.com. Ahol össze van a gyűjtve különböző idézetek, különböző magyar íroktól, és így kicsit kiragadva a kontextusokból, érdekesek.
Ez most hallok először.
Hát például keresek egy... Osztolányi példát.
Jól értem, ez a... Arról van szó, hogy...
Nádas Péter. Igen?
Mondjad, azt hittem, hogy egy darabig keresel még.
Nem csak így pár nevet, hogy érdemes egy végig futni, és rögtön elkezd jobban hinni az ember, hogy egyrészt ezek a szürkék léteznek, másrészt, hogy a magyar írók költők valamit tudnak.
Hát igen, a Marshall annak ezt már ugye a Nobel-díjasokról sem mondták annak idején.
Aha, tehát...
Itt van Pilinszkiben ez az idézet, hogy ismertem egy fiót, szürke volt, mint a tészta. Ez egyértelmű. Ruditól. A szürkék egyszerre megbolondultak, de János bácsi is.
Jó, köszönöm, látom. Mixelt
távolítőnek, kipontságból képviselők. Ezek egyértelmű.
Füstszalán.
Azt tetszik, hogy minél több ilyen elmélet hívő van, akkor bármilyen ilyen rejtés esemény történt, vagy pedig történt a múltban, és amire fény derül, akkor ugye rettetesen sok verziója aztán kezd szárny kapni, hogy mi történhetett. Az egyik legutóbbi, amit olvastam, ami lehet, hogy számotokra nem volt ismeretlen, én csak az utóbbi fél évben tudtam meg róla, az a Gyatlov rejtély. A Szovjetunióban 59-ben történt, hogy fiatalok csoportja különös körülmények között halt meg, és ugye hát az ember próbál utána olvasni, hogy milyen magyarázat van utána, és lépte nyomon ilyen UFO összeesküvésekre jut vissza, aztán az elmegy az ember kedve, hogy akkor nem is olvasok, mert egyszerűen nem lehet elszakadni ettől a dologtól, és egyszerűen képtelenek megmaradni az emberek olyan szinten, hogy olyan történt, amit kapásból nem tudom megmagyarázni, de attól függetlenül nem feltétlenül, hogy UFO kellett, hogy történjen, vagy UFO látogatás kellett, hogy legyen a környéken.
Ennek, hogy kitalálunk dolgokat oda olyan helyekre, amire nincsenek információink, ennek ez valamennyire ilyen evolúciós folyamatnak az eredménye. Tehát a túlélésünk azon is múlt, hogy mennyire vagyunk, úgy mondjam, paranoiásak. Olyan dolgokkal szemben, amelyekről nem tudunk sokat. Szóval érthető, hogy az emberek ilyen irányba gondolkodnak, de valamennyire ezért tudatosan legyőzhető ez a ösztöni gondolkodás. Ösztönös gondolkodás.
És ha már így mondtátok, hogy rettenetesen két kedve állatok a dologhoz, azért váljátok be, hogy diákkorotokban próbáltatok szellemet idézni.
Én
komolyan?
Nem, soha.
Ez tényleg ennyire egyértelmű, hogy diakként álltasod egy szellemidézésen?
Hát én nekem a szélesebb ismerettségemben úgy nagyjából mindenkinél volt valami ilyesmi, vagy valamilyen, én nem tudom, valami toltartotta szigáltunk valami távol fölött, vagy én nem is tudom mi, szóval valami próbáltunk kapcsolatba lépni szellemvilággal.
Szerintem a diákoknál inkább a vallásosság jelenik meg különösen közvetlenül vizsgák előtt.
Nem, ez nem vizsgákkal előtt volt.
Egy zuhanógépen és a vizsgák előtt nincsenek a teisták? Egy kibővített mondat?
Valami rémlik, hogy konkrétan szellemet idézni, vagy ilyesmi, nem.
Ez amúgy nekem se.
Hát én megpróbálkoztam vele, na, erőjön ki az igazság.
Nem esély.
De nem tudtuk eldönteni, hogy kibögdösi azt a pololdátót, úgyhogy ez igazából ezen a szinten maradt, mert megmozdult, csak ugye hát most kérdés az, hogy kilögdöste mostan. Játszottunk csak egymással, vagy nem? Hát ez rejtény már.
Hát, nem véletlen szerintem, hogy idáig elhallgattad. Most jövünk rá.
Még itt zárásképpen utolsó idézetet. Azért nem mindenki hódolt be a szürkéknek. Adi Andrétől, aki mondta, hogy én nem leszek a szürkék hegedű.
Minden játszik.
Na és még itt befejezésre visszatérünk a általános témáinkhoz, és kicsit elmeséltek, hogy mi ott láttatok, olvastatok az utóbbi időben.
De ne higgyétek azt, hogy nem térünk vissza a paranormális tevékenységekre később, amikor kevésbé lesz este, és sokkal kipihentebbek leszünk. Nem véletlen, hogy most csak ennyit mondtunk.
Beware.
Véletlenek nincsenek. Nem valami érdekesebb?
Na. Én legutóbb a furadokit láttam. Igen. A furadokit mindenképp fel akartam hozni, hogyha már ilyen fura témáink volt, akkor a furadoki ezt témába vág.
Furadoki, az úgy hangzik, mint a Inspector Gadget, vagy valami hasonló ilyen C-kategóriás mesefilm.
Doctor Strange.
Na, magyarul beszélj, ez már sokkal komolyabb és coolabb.
Szóval a Doctor Strange filmet láttam. Igen, tetszett, és bár olvastam róla előtte, mielőtt megnéztem, különböző kritikánkat volt, aki nagyon elítélte, volt, aki nagyon újongott érte, de nekem tetszett, és az az igazság, hogy nem is vártam mást, mint azt, hogy lesz egy bevezetés, hogyan lett Furadoki, az Doctor Strange, és ezt a jó adag digitális CGI effektussal körítik majd, és ezt meg is kaptam. Nem volt a történet sem túl logikátlan, úgy gondolom, hogy összeálltak a dolgok, hogy kinek mi a motiváció, és miért csinálta, úgyhogy van, hogy amikor az ember az van, hogy most minek ment oda, de ez most ilyen, nem volt ilyen érzésem az egészből.
Úgy én is láttam, és nekem is tetszett. És amit még úgy hozzátennék, hogy mindenképpen moziba érdemes szerintem megnézni, mert ugye általában ezek a Marvel filmek vizuálisan nagyon jók, de ez különösen szép megoldásokat tartalmazott.
Igen, mintha egy kaleidoszkóban ült volna az ember.
Valaki látta a trailert, akkor azért nagy újdonságok nem lesznek benne, amikor először így elkezdik hallírgatni a teret, de nagyon jól néz ki. Ugye általában nem volt semmi, ami nagyon zavart volna. Talán az, hogy nagyon gyorsan olyan szintre a doktor, hogy nagyon komoly ellenfeleket is megpróbált elkalapálni.
Hát de azért volt, mert
Mondom, tehát
tehetséges is,
kicsit az,
eleve
hogy
ki volt
elején
szemelve.
ő is kapott, de a legvégén azért nagyon jól föltornázta magát, és ez kicsit tartatott volna tovább. De a másik részről viszont nem biztos, hogy jól tartott volna. Viszont jók voltak a színészek.
Tehát túl kevés XP kellett neki a szintlépéshez, és szerintem ez valószínűtlen.
Illetve volt egy ilyen nagyobb ugrás, hogy úgy ment, kezdett tanulni, és úgy nem ment neki. És úgy 3 percen belül meg már igen ment neki. És ez alatt a 3 perc alatt viszont nem történt semmi olyan, amiből láttad volna, hogy most miért. Sok volt a párhuzam Iron Man-nel például, hát ott is ugyanígy egy ilyen arrogáns alakból lesz valamilyen szinten hős. Viszont Iron Man-nél már előtte meg volt, hogy már előtte is okos és ügyes volt, itt viszont megtanulta ezeket a mágikus dolgokat szinte pár számunkra pár perc alatt, de
Na jó, ott
mint
elmondtam,
hogy
hogy viszont
csökkent
ne felejts el egy fontos
a
momentumot, ne felejts el egy fontos momentumot, meg az benne volt, hogy előtte is és utána is megmaradt, hogy fotografikus memóriája van, úgyhogy ebből következően gyorsan tudott tanulni.
igen, hát ezt nagy hátránynak mondtam, de igazából ez volt az egyetlen dolog, ami annyira nem tetszett, hogy mond. Szóval a színészek is jók, a sztori az olyan erősen közepes, de nem rossz, és hozza azt, amit az ember úgy vár, hogyha egy ilyen Marvel filmre beül.
Én kicsit több humort vártam bele, mert úgy gondoltam, hogy a Deadpool és a hangya, szóval a hangyában először megpróbáltak egy kicsit humorosabban venni, és ilyen családközpontúval, míg a Deadpoolban aztán nagyon erősre vették. Mármint nekem tetszett, csak úgy gondoltam, hogy ezt a vonalat viszik majd tovább, és visszamentek egy kicsit a családi filmek szintjére.
Erre Doctor Strange-re utaló szó vicc, amit nagyon kíváncsi vagyok, hogy magyarra hogy fognak lefordítani. Meg volt benne pár poén, de tényleg nem volt ezek különösebben vicces. Úgy teljesen beleillik a Marvel-nek ebbe a klasszikus sorozatába, amiben vannak ilyen kilógó részek, például tipikusan a Amerika Kapitány, aminek a második része inkább ilyen kémdráma, első része meg inkább ilyen történelmi kalandfilm. De ezen filmeknek a döntő többsége ez mindig nagyon hasonló felépítésű, és ahova beleillik ez a Doctor Strange is, legalábbis szerintem. Mindenképpen jó a világnak is, hogy került így a mágia. Úgyhogy várom, hogy mi lesz vele állítólag a Thornak a következő részébe. És szerepelni fog egy kicsit, amit így a Na, nem lövöm le, de valamilyen szinten utaltak erre ebben a filmben is.
Hát a végén.
Egyébként, hogy én is beszéljek egy filmről, és itt rá át is kötöm a Thornak a harmadik részéhez. Ennek a rendezője, mindig elfelejtem a nevét. Vagy nagyon
Igen.
furcsa, nem? Ikáv Vajkiki, vagy valami nagyon hasonló. és ő rendezte a Hunt for the Wilder People nevezetű filmet is, milyen Új-Zélandon játszódó, nagyon vicces, szomorkás, de nagyon, nagyon ilyen érdekes road movie, mi arról szól, hogy ilyen, egy ilyen gyereket elhelyeznek egy családnál, ami áll egy feleségből és egy férjből, asszony az ilyen nagyon kedves, és nagyon, nagyon jóságos, meg minden, és ilyen nagyon morcos férje van, aki igazából sose kedvelte meg ezt a gyereket. És aztán ezt így nem lövök le nagyon spoilereket, mert így körülbelül 10 percen belül az asszony meghal, és innen, és ez ketten a férfi és a gyerek meg ilyen útra indulnak Új-Zélandon keresztül, és ez a filmnek a történetének a nagy része. És ajánlom mindenkinek, akit így kicsit szeretné így elgondolkodni, vagy egyszerűen csak nézni egy ilyen feel good filmet 2 órába.
Szóval ez nem sci-fi, nem akció, ez...
Nem. Aha. Van egy ilyen nagyon, nagyon halvány, abszurd része. Szóval vannak benne bizonyos történések, amiben túlzásba vitték a valóságtól való elszakadás, de nem olyan nagyon, hogy valamilyen sci-finek lehessen nevezni, vagy akár csak egy ilyen... Nem jut eszembe most nagyon jó példa erre.
Ja, Wes Anderson sem.
Ilyen apró költői túlzások, ami miatt az egész történet kicsit kevésbé komolyan vehető, de ez nem lesz a kárára. Illetve nem válik a kárára. Ez amikor így próbálják a... Ilyen gyerekfilmekben jellemző, például a felnőtteket, mikor próbálják ilyen a gyerekeknél butábbnak beállítani, hogy vannak ezek a... És itt is vannak hasonló megoldások, csak itt nem a gyerek felnőtt kontextusban, hanem például őt üldöző rendőrök nem állnak a helyzet magaslatán mindig. Szóval Géza, neked valami ajánlásod, vagy volt egy...
Hát az igazság. Hát mostában nagyon kevés szabadidőm jutott, és ezt sem filmnézésre használtam. Épp ma kezdtem el nézni a Black Mirror-t, hogy aztán szintre hozzam magam. Megnéztem az első részt, és akkor meg kellően elszomorodtam ahhoz, hogy ne akarjak nézni többet, de majd bepótlom. Amit csináltam, az elsősorban a képregény olvasás volt, ha már. Méghozzá egy olyan dolgot olvastam el, ami nem kimondottan annyira ismerős, a Garth Ennisnek a The Boys című sorozata. Ez egy 60 részes sorozat, egy olyan társaságról, akik elkezdik, hát úgymond, akinek az a feladata, hogy kordában tartsák a szuperhősöket, akik morálisan züllöttek, úgyhogy néha meg kell őket verni, vagy meg kell félemlíteni, hogy úgy túlságosan sok rosszat ne csináljanak. Nagyon furcsa kis képregény, az, aki Ennisnek a stílusával tisztában van, ugye a Preacher kapcsán például, az sejtheti, hogy tele van vulgaritással, meg igazából szexel, és szerintem sokkal hatásvadászabb annál, mint amennyire jó. Viszont a szuperhős paródiák azok egészen érdekesek, és egy kicsit illúzióromboló a vége, mert az meg váratlanul optimista ahhoz képest, hogy az egész képregény előtte nagyon cinikus volt.
Lehet, hogy én olvastam ennek egy ilyen kis spin-offját, tehát nem a Boys-ban nem szerepel a Butcher nevezető.
Pontosan, és akkor szerintem a Hírogazmot olvastad, nem, ami egy ilyen...
Butcher Baker Candlestick Maker-t olvastam.
Ó, azt akkor még én nem olvastam, de majd felhozom magam belőle.
Meg ilyen előzmény története, ha jól emlékszem.
Érdemes tenni egy próbát a képregénnyel magával, de nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Tehát mondjuk az első 6 részig adja magának mindenki időt, és utána eldöntheti, hogy mennyire akarja ezt folytatni, vagy sem.
Kinek ajánlanád?
Hát olyan mindenkinek, aki azt gondolja, hogy igazából szuperhősöket annyira unja, hogy valaki nagyon jól megverhetné őket, és elhúzhatnának a fenébe. Hogyha valakinek csömere van ettől az egész kultúrától, akkor szerintem egészen élvezni fogja a bolyszot.
Ez a Stranger Things, az álljon neki a bolyszak és olvassál.
Így.
Én még láthatatlanban ajánlanék egy filmet, a Arrival-t, ami most megy a mozikban. Rettenetesen jók a bemutatók róla, nagyon-nagyon-nagyon pozitív kritikákat kapott, és alig várom, hogy megnézhessem a filmet. És minden okon megvárom, hogy azt gondoljam, hogy nagyon-nagyon jó élményben lesz része, amikor megnézem. Hallottatok róla?
Hallottuk, és nagyon nem akartam utána olvasni, mert nagyon úgy tűnt, hogy itt nem szabad lelőni semmilyen spoilert. Szóval én hallottam róla, de trailereket sem volt nagyon merszem megnézni.
Na hát legközelebb megnézzük, és szintre hozzuk magunkat belőle, és akár még egy kis boncolgatás is belefér, valószínűleg.
Rendben. Ezt megbeszéltük.
Legyen így. Legyen így. Hát igen, ez egy késő éjszakai, határozottan csevegős hangulatú örök élet volt, de mi legközelebb is várunk szeretettel mindenkit. Én Tokár Géza voltam, és búcsúzik mellettem.
Balla Gábor.
Valami kutyolgatásokat is hallok, valamint Kirács László.
És a kutyák. Sziasztok.
Sziasztok.
Kinél ugattak?
Nálam nem.